utassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány korábbi vállalásainak megfelelően folytatja a pedagógusok béremelési programját, melynek eredményeképpen a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80%-át. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az iskola kezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások. Gulyás Gergely azt mondta, a szerdai kormányülésen az iskolai évkezdet kapcsán áttekintették az oktatás helyzetét. Emlékeztetett, az idei emeléssel 676-680 ezer forintra nőtt a pedagógus átlagbér, január 1-ével pedig további 21%-os növekedés várható, és az emelés ezt követően is 2030-ig folytatódik, hiszen a kormány azt vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80%-án tartja a pedagógus béreket. Közölte, 2025-ben a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1.025.000 forint lesz, ennek megfelelően a pedagógus átlagbér 820.000 forintra emelkedik. Hozzátette, nagyon optimista a forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1.000.000 forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a tanárok átlagbére. Korrupciós bűncselekmények miatt emeltek vádat a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben 7 ember, köztük Horváth Csaba, zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt miniszter és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő ellen. A központi nyomozó főügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a vádirat zuglót érintő részének lényege szerint 2016-ban a kerületben bevezetett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat folytattak le. Horváth Csaba a fővárosi közgyűlés tagjaként és Tóth Csaba a kerület országgyűlési képviselője a feladat elvégzésére előre kiválasztott egy gazdasági társaságot. Azért azért, hogy az érintett cég nyerje el a pályázatot, a két politikus befolyásuk érvényesítését ajánlotta a cég képviselőinek. A politikusok közreműködésükért a pályázat elnyerését követően 2017 és 2019 között havi rendszerességgel 10-15 millió forintot kaptak, írták. A kormány felkérte az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg, hogyan tudjuk perben érvényesíteni a migrációval kapcsolatos költségek egy részét az Európai Bizottsággal szemben, közölte a csütörtöki kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Brüsszel mindenáron azt akarja kikényszeríteni, hogy beengedjük a migránsokat, jegyezte meg Gulyás Gergely, kifogásolva úgy rónak ki Magyarországra szankciót a tranzitzónák gyakorlata miatt, hogy közben ezt a jó magyar gyakorlatot részben az új menekültügyi egyezmény is átvette. A schengeni határok védelme szintén olyan közös ügy, ami nem csupán Magyarország biztonságát szolgálja, hanem Európa egész számára fontos. Ehhez képest Magyarország nem jut hozzá azokhoz az Európai Uniós forrásokhoz, amelyeket Brüsszel más országok számára a határvédelem céljából biztosít, fejtette ki a miniszter. Elmondta, a beli és igazságügyi terca vezetője megvizsgálja annak lehetőségét, hogyha Brüsszel továbbra is olyan szabályozást akar kikényszeríteni, amely nem teszi lehetővé a migránsok feltartóztatását, akkor minden migránsnak ajánlják fel a magyar határon, hogy az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket. Enyhén emelkedik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ma a honlapján. Azt írták, hogy az év 33. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja enyhén emelkedett. Hozzátették, 10 mintavételi helyet Békés Csabán, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Pécsett, Salgó-Tarjánban, Székesfehér Váron, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen emelkedő tendencia jellemzett. Stagnálást figyeltek meg további 10 helyszínen, míg csökkenést Miskolcon és Szegeden észleltek. Rekonstrukciós munkát végez a Mi Víz Kft. Miskolcon az Újc Béla Szemere utca kereszteződésében augusztus 21-től előreláthatólag szeptember 1-ig, ami útfelbontással jár, felhívják az autósok figyelmét, hogy forgalomkorlátozásra és sávlezárásra számítsanak. Végül az időjárásról. Pénteken friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző, napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek Kultúrkör című műsorunkban, és természetesen nem beszélhetünk másról, mint a programokról, a ránk váró soron következő programokról, már ami augusztus hónapot illeti.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és természetesen téged is, mint ahogy minden hónapban, most is az aktuális programokkal és programajánlóval érkeztem. Augusztusban a Miskolci Illés Emlékzenekar a Csengei Kertbe kirándul. Augusztus végén a Mi Ez nem megszokott helyszínen, méghozzá a Csengei Kertben várja a régi és új rajongóit. ez most nem illésklub lesz, amit ugye az ifjúsági házban szoktunk tartani, hanem egy nagyszabású koncert, hiszen a Nívódíjas Miskolci Illés Emlékzenekar 2005-ben alakult, és azóta az országban egyedülálló módon képviseli az Illés Együttes legendás életművét. Szerintem te is voltál már egyébként több ilyen illésklubban, meg Illés Emlékzenekar koncerten. A zenekar maga mögött tudhatja az Illés Együttes tagjainak támogatását is. Az évek során több száz sikeres koncerten hangzottak fel az Illés Együttes halhatatlan slágerei, ami ez előadásában határon innen és túl. Na most augusztus 23-án este az Illés Együttesből Bródi János lesz a mi ez vendége, akinek megtisztelő ajánlását a zenekar már 10 éve megkapta.
Köszönöm, kedves Krisztián, hogy megemlítetted, hogy érdekel az Illés zenekar, mert valóban szeretek nosztalgiázni a Szent István Rádió hullámosszain. Van is egy ilyen műsorunk, Nosztalgiázzunk Laci atyával, és itt akkor ebben az esetben az Illés Együttessel minden alkalommal együtt nosztalgiázhatunk.
Hát bizony, mert az Illést ezt nagyon-nagyon sokan szeretik, és én azt gondolom, hogy a katolikus rádió hallgatói is. És megmondom őszintén, hogy az a korosztály, akik eljárnak az illésklubra, nincs olyan illésklub, saját szememmel láttam, tapasztalatból mondom, az elején még ülnek, valameddig bírnak ülni, de aztán annyira elragadja őket a hív és a zene, hogy szinte mindenki táncra perdül a végére. Úgyhogy ilyen ez az illésklub és a Miskolci Illés Emlékzenekar. Azért elmondom, hogy nem véletlen, hogy Szörényi Levente és Bródi János mindketten megadták az ajánlásukat. Számos közös koncertjük után most Miskolcon láthatja őket újra együtt a közönség, mármint hogy Bródi Jánossal. Mondhatjuk, hogy szinte nyárzáró buli lesz ez a mostani, és nem csak a jól ismert slágerek csendülnek majd fel, de a közönség táncra is perdülhet, hiszen a Csengei Kert már többször bizonyította, hogy koncertek szempontjából is kiváló rendezvényhelyszín. Mindenkinek ott a helye, én úgy gondolom, Miskolci Illés Emlékzenekar és Bródi János nagyszabású közös koncertjén. Még egyszer elismétlem a dátumot, tehát augusztus 23-án este 8 órától a Csengei Kertben.
Ha már sikeres programokról beszélünk, akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a Gastroplac eseményei és rendezvényei is nagy sikernek örvendenek. Ezt megerősítheted, gondolom te is.
Én csak ezt tudom megerősíteni, a Csengei Kertben Dolce Vita, ez az édes élet volt a tematikája a legutóbbi Gastroplacnak. Nagyon-nagyon sokan voltak, szinte minden Gastroplacon sokan vannak. Egyébként a végére már ott is szoktak táncikálni, bárki hozza a zenét, de ott élő zenekar volt, vagy élő zene most a Dolce Vitán.
Te ott voltál?
Igen. Főleg egyébként a végére értünk oda, megmondom őszintén, ismerős baráti társasággal mentünk, és nagyon sokan voltak még a végén is, de akkor már a DJ szolgáltatta a zenei talpalávalót, viszont azelőtt volt egy, tudom, a próbákból és a behangolásból, hogy volt egy élőzenés olasz tematikára hangoló zenekar gyakorlatilag.
Mondjuk érdekes lehet neked így részt venni, hogy előtte programajánlóként ajánlod a kedves hallgatók figyelmébe, utána pedig átéled és részese vagy az eseményeknek.
Igen, hát mondani szoktam, hogy hivatalból nekem ott kell lenni. Most ez pont nem ilyen volt ez a Gastroplac. Tényleg úgy tudtunk lemenni, hogy teljesen értsd jól, és értsék a hallgatók is jól, külső szemlélőként tudtam részt venni a programban. Ez is nagyon jó egyébként, mert így nem arra fókuszálok rá, hogy esetleg mik a hiányosságok, és mit kellene még javítani, mert hogy ilyen is van, hanem arra fókuszálok, hogy igen, jól érzi magát az ember, és hogy ezeken a programokon is legalább olyan jól tudom érezni magam, mint bármilyen más programon, ahova elmegyek, és nem a Miskolci Kulturális Központ égisze alatt van, és nem a Miskolci Kulturális Központ hozza gyakorlatilag tető alá. Úgyhogy igen, most így voltam, de természetesen hivatalból ott vagyok a programokon. Úgyhogy nagyon jó volt, és most pedig barbecue és sör a tematika, tehát ezért említettem az előzőt, hogy ott Dolce Vita volt, itt barbecue és sör. Augusztust ez lezár. Várja ez a Gastroplac augusztus 30-án, pénteken, este 6 és éjfél között, a Lovagi Tornák terén, a Vásártéren, nagyon fontos, és itt a zenei talpalávalót DJ Bordi szolgáltatja, úgyhogy jól ismert DJ lesz. Na, ott is szoktak táncikálni egyébként.
Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának a programajánlót, de kedves Krisztián, a riport végén nem állhatom meg, hogy ne kíváncsiskodjak. Lehet valamit már tudni a szeptemberi hónap programjairól?
Hát például azt, hogy minden évben itt van velünk Pál Feri atya, ez nagyon idevág, a Katolikus Rádió hallgatói biztos, hogy ismerik, nem is fogom bemutatni. Római katolikus pap és mentálhigiénész szakember, teltházasan mennek állandóan az előadásai, hiszen mindig olyan témákról beszél, ami mindannyiunkat érdekel, és köznapi nyelven tárja fel ezeket a problémákat, és ad erre igazán jó válaszokat. Hát most is így lesz ez, úgyhogy érdemes felmenni a közösségi média felületeinkre és a weboldalainkra. Ott már látszik, szeptember 16-án jön egyébként, ha jól emlékszem, most nincs előtte ilyen papír, de úgy emlékszem, hogy szeptember közepe egy hétfői nap.
És a Művészetek Házában.
Már a Művészetek Házában, így van, mint hogy minden évben is, este 7 óra a kezdés.
Riportunk végén nem marad más tisztünk, mint hogy minden programra csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat.
Így van, én nagyon szeretném személyesen is, és mondhatom a kollégáim nevében is, hogy jöjjenek a programjainkra a kedves hallgatók, hiszen tényleg talán minden korosztályt és minden érdeklődési kört próbálunk lefedni a Miskolci Kulturális Központban.
Tamás Krisztián, köszönöm szépen neked a programajánló riportot.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és természetesen visszatérünk.
Őrzöd majd az összetört szívem. Oh yeah, őrzöd. összetört szívem.
Béres Attilát, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy évad, igazgató úr, és ismételten itt ülünk és beszélgetünk egymással. Éppen az évadzáró társulati ülésről érkezett. Csak néhány perce fejeződött be az évadzáró társulati ülés. Nos, milyen gondolatokat is fogalmazott meg így az évad végén?
Ez egy rendkívüli évad volt, hiszen ez volt a 200. évada a Miskolci Színjátszásnak. Rendkívül büszke vagyok, hogy a 200. évadot, az első előadását az ünnepi évadnak ugyanazzal az előadással kezdtük az évadunkat, mint amivel 100 évvel ezelőtt megünnepelték a 100 éves évfordulót, és ugyanaz az előadás, amivel 200 évvel ezelőtt ez a színház megnyílt. Tehát a 0. évben is a Tatárok Magyarországban című darabot láthatták a nézők, a 100. évben, a 200. évben, és én azt már nem fogom megélni, de én nagyon bízom benne, hogy a 300., a 400. és a 2500. évadban is a Tatárok Magyarországon című darabját fogják látni a miskolci nézők. Hiszen nagyon bízom ebbe, hogy 2500 év múlva is ugyanígy lesz színház, és akkor azt jelenti, hogy 5823-ban ugyanezzel a darabbal ünnepelünk.
De ön ennek a történelmi pillanatnak most részese lehetett, és nem is akárhogyan, hiszen az ön vezetősége alatt töltötte be 200. életévét. Hát fogalmazzunk akkor így, a Miskolci Nemzeti Színház.
Igen, ez az a jó ebben, hogy innen látszik, ahogy evel a kételjel a hangjában fogalmazta meg ezt, hogy 200. életévét. Igen, a színház tulajdonképpen örök életű. A színház az mindig van, volt és mindig lesz. Igen, 200 éves a Miskolci Nemzeti Színház, és rendkívül büszkeség számomra az, hogy az idén 488 alkalommal játszott a színház. Szerintem országosan is az elsők közé sorol, csak előadás számban minket. Arra végtelenül büszke vagyok, hogy íródott egy könyv, a Somorjai Lehel és a Fedor Vilmos tollából a színház a város szélén, és hát talán ami az én szívemhez a legközelebb áll, hogy egy olyan embert hoztunk be Miskolc köztudatába, akit kevésbé ismertek szerintem a miskolciak, azt kevésbé tudták, hogy ő Miskolcon született. Mindenki, ha magyar, ha nem magyar, hallott erről a színdarabról, hiszen ez a legtöbbet játszott magyar színdarab, a Csárdás királynő, melyet Jenbach Béla, miskolci születésű író írt, és arra aztán tényleg nagyon büszke vagyok, hogy itt a Miskolci Nemzeti Színház művészbejárója előtti téren felállíthattuk a 200 éves színház évfordulójának tiszteletére Jenbach Béla szobrát. Hát így felsorolva is rengetegnek tűnhet. Tényleg nagyon élt az idén a színház, és ha hozzávesszük azt, hogy hát nemrég még Covid volt, utána meg rögtön jött az energiaválság, a háború okozta energiaválság, akkor tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a Miskolci Nemzeti Színház nem feltápászkodott a nehézségekben, hanem egyből talpra állt, és világrekordot futott. Ez ennek a közösségnek a legnagyobb ereje.
Műfaji sokszínűségre is törekedtek az idei évadban is, hiszen volt, és remélhetőleg lesz operett, a gyermekekre is gondolnak, komédia, szóval tényleg minden műfaj.
Ez alapvetően a művészeti tanács legfontosabb alapelve, hogy az évadot úgy állítsa össze, hogy abban mindenféle műfaj megjelenjen. Legyen benne operett, legyen benne bohózat, legyen benne kortárs színmű, legyen benne nagy magyar dráma, tehát hogy legyen benne olyan sokszínűség, hogyha véletlenül egy miskolci, vagy nem csak miskolci, egri, nyíregyházi, debreceni ember azt mondja, hogy én színházba akarok menni Miskolcra, akkor rámegy a honlapunkra, és két napon belül legyen műfajileg egy olyan előadás, amire kíváncsi. Ez jelenti a sokszínűséget, hogy ne ugyanaz legyen. Tehát ehhez ellenben sokfajta, sokféle bemutatót kell tartani, és én azt gondolom, hogy a elmúlt 10 év legnagyobb vívmánya az, hogy a miskolci néző, vagy a Miskolci Nemzeti Színház nézője már tudja, hogyha a nagy színházba jön, milyen fajta előadást lát. Ha a kamara színházba jön, mire számíthat, illetve a játékszínbe jön, akkor mire válthatod a jegyet. Tehát kialakult egyfajta rendszer, egyfajta tudás arról, hogy mit kínál a Miskolc Nemzeti Színház 3 színpada. Talán ez az egyik legnagyobb vívmányunk. Nincs meglepetés ilyen szempontból. Nyilván megtörténhet, hogy egyik előadás jobban tetszik, másik előadás kevésbé. És nyilván, amire mi számítunk, az is megtörténhet, hogyha valaki eljön egy könnyedebb vígjátékra a nagy színházba, vagy egy zenés darabra a nagy színházba, akkor megfogja egy színész, megfogja egy helyzet, elgondolkodik valamin, és következő az alkalom már a kicsit komolyabb műfajú kamaraszínházba, vagy talán a mikroszkópikus, realista játékszínünkbe is eljön. Tehát, hogy ezek a terek egymásra adnak. A műfaji sokszínűség az meg egy alapvetés minden színház számára, hiszen különböző emberek járnak. Nekünk nem ugyanazt kell adni, amit mi gondolunk. A nézők, tehát sokféleképpen lehet színházat csinálni, két dolog biztos kell hozzá. Egy, aki játsza, és egy, aki nézi. Ezek között nincs hierarchia, tehát nem fontosabb egyik se, mert nem létezik egyik a másik nélkül, következésképpen nem lehet fontosságban, de kell a néző. Ha mi nézőt akarunk ebben a hihetetlen megbojdult információtól túlcsorduló világunkban, 3 órára le akarunk ültetni egy embert, egy sötét nézőtérre, akkor nekünk iszonyatos magas szinten, minőségben és sokszínűségben kell játszani. Egyre nehezebb, de mi, akik felesküdtünk a színházra, ez nekünk a legfontosabb, hogy mindig legyen néző. Néző nélkül nincs színház is. És amikor azt mondom, hogy ez egy közösség, akkor azt mondom, hogy nem csak a színházban dolgozók egy közösség, hanem az a több mint 130 ezer jegyvásárló is a közösség. Ez egy közösség, aki ezt a színházat az élete központjának gondolja. És ez nagyon fontos. Na, ezért vagyok büszke, hogy egy ilyen erős közösségben most én vezethetem ezt a színházat, és természetesen nem vagyok álszent, vagy álszerény, vagy nem tudom mi. Azt kell mondanom, hogy ez 10 nagyon kemény év munkája, hogy itt tart ma ez a színház, és ott tart, hogy az Európai Színházi Unió, amelyik Európa, talán a világ leghíresebb színházi szervezete, ez 18 legjobb színházat jelenti, a milánói Piccolo színháztól, a portói színházon át, a római nemzeti színháztól, a lengyel nemzeti színházon át, ennek a színházi uniónak tavaly novembertől egyedüli magyar színházként, tehát Magyarországon egyedüliként a Miskolci Nemzeti Színház is tagja. Ez olyan szakmai elismerés, amit egy hosszú felvételi előzött meg, de amire rendkívül büszke vagyok.
Mi pedig szívből gratulálunk Önöknek, és mi is büszkék vagyunk a Miskolci Nemzeti Színházra. Úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy egy évadzáró társulati ülés után találkoztunk. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy milyen fontosabb gondolatokra tértek ki az évadzáró társulati ülésen.
Hát az évadzáró társulati ülésen egyrészt átadtuk a szokásos díjainkat, amelyek a közönség szavazata alapján az idén a legjobb előadásnak a Szállemiek című előadás lett, a legjobb színművész Rózsa Krisztián és a legjobb színművésznő Rudolf Szonya lett a közönség szavazatai alapján. Átadtuk az örökös tag díjakat, a Pusztai Rita, illetve a Kerekes Vali lettek örökös tagok. Ez a legfontosabb dolog, mert ezzel a vezetőség ki tudja mutatni azt a ragaszkodását, ami egy életmunkája után szerintem jár minden idősebb kollégának. Aztán természetesen megpróbáltunk valamilyen módon elmondani a hálánkat és a köszönetünket a társulatnak, hogy ebben a nehéz helyzetben, nehéz energiaválság utáni helyzetben hirtelen talpra állva egy bravúros 200. évadot tolt le a színház társulata. Elmondtam a társulatnak ezt pár nappal ezelőtt, de most megerősítettem, hogy természetesen a most lejáró, vagy a januárban lejáró igazgatói mandátumom okán én újra megpályáztam a Miskolci Nemzeti Színházat, és nagyon bízom abban, ezt is elmondtam, hogyha ez egy nagyon erős szakmai döntés következménye, hogy folytathatjuk-e, akkor semmi kétségem sincs abban, hogy folytatjuk, hiszen az én lelkiismeretem és a művészeti tanácstag társaim lelkiismerete abszolút tiszta. Mi maximálisan mindent megtettünk ezért a színházért. Ha más fajta narratívák is közbejátszanak egy színházigazgatói kinevezésbe, akkor ezt a 10 csodálatos évet, amit én Miskolcon töltöttem, senki nem veheti el tőlem. De én nagyon bízom abban, hogy kizárólag szakmai, látogatottsági és gazdasági, illetve hát természetesen a városban elfoglalt érték alapján hozzák meg a döntést a döntéshozók. Tehát én örömmel folytatom az elkövetkező évben, hiszen úgy telt el ez a 10, hogy esküszömésre se vettem. És ezt most tényleg úgy mondom, hogy azt mondta ön nekem, hogy rég találkoztunk, nekem az az érzésem, hogy nem tegnap volt az, hogy újra kellett venni, mert tehát, hogy nekem Miskolcon, a színházban nem telik az idő.
Bár ha hiszi, hanem nekem is eszembe jutotta, hogy vártam itt önre, hogy bizony lemerült az a fránya elem, és újra kellett vennünk a riportot, de ön olyan türelmesen újra kezdte, és elmondta nekem a riportot, és ezt sose fogom elfelejteni. Köszönöm a türelmét, és egy nagyon-nagyon kellemes emlék önnel kapcsolatban nekem ez.
Ezt csak azért mondtam, mert hogy azt akartam valahogy érzékeltetni, hogy higgyék el a kedves hallgatók, hogy esküszöm, hogy mintha tegnap lett volna az, hogy az én kisfiam ide járt a sportóvodába Miskolcon, és ma egy ilyen nagy gyerek érettségire készül, és nem tudom, hogy mikor telt el ez a 10. Tehát ez most volt, tehát valahogy nem érzem, és ez mind azért van, mert hihetetlen sokat kellett egyrészt dolgozni ebben a színházban, és ezért a közösségért, másrészt pedig minden másodperc, amit ebben a közösségben töltöttem, elillant, mert a jó úgy érdekében történt. Még akkor is, mert nyilván 10 év alatt volt ilyen előadás, amolyan, de ebben a városban, vagy ebben a színházban a legrosszabb bukás is jobb ízű, mint máshol. Ez most viccek, mint máshol a siker. Tehát, hát én nagyon szeretem ezt a várost most.
Jó közösségben gyorsan telik az idő. Azért már javában készülni kell az új évadra.
Hát az új évad már kész van, az már minden év márciusában kész van, a tervezése, és mi már előre dolgoztunk, 3 bemutatóval elkészültünk, amelyek a jövő évadban szeptemberben nyitják a Ludas Matyi, a Csókos Asszony és a Pók Hálójában. Ez 3 előadásunk már kész van. Tehát ezt már bepróbáltuk évad végén, jövő évad elején felújítjuk pár nap, és mehet. És elkezdjük a jövő évad elején a Róbeos Júliát, és elkezdődik a következő évad összes bemutatója, több mint 12 bemutató lesz. És ami jellemző a következő évadra, a műfaj sokszínűség.
Maradunk természetesen ebben a témában, és szeptemberben visszatérünk, és részletesen is beszámolunk majd a kedves hallgatóknak, hogy milyen bemutatókkal is várják az új évadban a Szent István Rádió kedves hallgatóit és minden miskolcit, hiszen az ön vezetősége alatt a Miskolci Nemzeti Színház egyik jelmondata az, hogy itt a helyem.
Itt a helyem. És remélem, hogy jövő évadban egyre több ember fogja azt mondani, hogy itt a helyem, és köszönöm a Szent István Rádiónak, szívemből köszönöm, hogy évről évre abszolút objektíven és abszolút mellettünk állva tudósít rólunk. Ezt köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést Béres Attilának, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Köszönöm. Thank you.
Izgalmas, szerelemtől túlfűtött előadásokkal várja látogatóit a 2024-es 25-ös színházi évadra is az Egri Gárdonyi Géza Színház. Az új évad előadásairól Blaskó Balázzsal, a teátrum igazgatójával még júniusban beszélgettünk.
Az Isten igazából érdemes a mögöttünk hagyott, már lezárult 2023-24-es színházi évadról is néhány szót váltani, hiszen egy nagyon sikeres évadot zárunk, amely évadban gyakorlatilag minden nagyszínpadi bemutatónkat pócékes teltházakkal játszottunk. Ami azt is jelenti, hogy akkora volt az érdeklődés, hogy minden előadásunkból minimum 5 bérletszünetes előadást játszottunk. Ebből a kivétel a Dzsungelkönyve, amelyből több mint 10-et. Csak a Dzsungelkönyvéből, és nagyon nagy sikere volt a Házasságszerzőnek, a Janikának, a Bástya sétány 77-nek, tehát egy kifejezetten sikeres, nagyszerű évadot zárunk, és tulajdonképpen az érdeklődés kezd visszatérni a pandémia előtti időszakot idézővé kezd válni. Azért mondom, hogy azt csak idézi, mert hiszen nagyon-nagyon megfogyatkoztak a bérleteseink. Tehát a bérletes nézőszám, különösen a felnőtt bérletes nézőszám erőteljesen megcsappant, de az is növekvőben van, hála a jó Istennek már, és ezt szeretnénk fokozni. Mert hiszen tudnia kell a kedves nézőnek, hallgatónak, hogy a színház a bérletrendszerben él, és a bérletrendszer tartja életben. Arra lehet építeni. Tehát a felnőtt bérletesek elkezdik vásárolni a bérleteket május közepétől, majd ez tetőzik valamikor az első bemutatót követő időszakban, október közepén. A gyermek és ifjúsági bérleteket majd csak valamikor szeptemberben, az iskola kezdést követően kezdjük el árusítani, és ezeknek a tetőzése, tehát a gyermek és ifjúsági bérletárusítás tetőzése és eredménye valamikor november közepén csúcsosodik ki. Tehát akkor tudunk egyenleget vonni. És erre az egyenlegre, ennek eredményére tudunk hagyatkozni, és ebből tudunk tervezni az egész évadra vonatkoztatva. Tehát nagyon-nagyon fontos, és itt szeretném különösen felhívni a kedves bérletes, vagy bérletet vásárolni szándékozó hallgatók figyelmét arra, hogy váltsák meg a bérleteket, hozzá kell barátaikat, ismerőseiket, családtagjaikat, hiszen ez az az alap, ez az a költségvetési alap, amelyből produkciókat tudunk létrehozni, vendégeket tudunk hívni, ki tudjuk állítani a díszleteket, jelmezeket, rendezőket, tervezőket tudunk hívni, és ebből tudjuk őket díjazni. Tehát egy nagyon-nagyon fontos eleme és része az évad kezdésnek, meg egyáltalán a színház működésének a bérletrendszer. Hogy ezt a folyamatot segítsük, és érthetővé, és elfogadhatóvá tegyük a kedves nézők és hallgatók számára, a következő évadra változások lesznek a bérletárakban és a jegyárakban. E kettő viszonya olyanná válik, amelyben még érdemesebb lesz bérletet vásárolni, hiszen a spontán jegyvásárlás, tehát az alkalmi jegyárak erőteljesen emelkednek. Ehhez képest a bérletárak minimális szinten. Tehát érdemes lesz nagy számban bérletet vásárolni, akár ajándékba is. Akkor itt visszatérve az alap témánkhoz, tehát egy ilyen nagyon jól zárult évadot követően egy magyar évad következik a 2024-25-ös színházi évadban, amelyben gyakorlatilag magyar szerzők, magyar témájú darabjai kerülnek bemutatásra, gyakorlatilag minden bemutatót illetően, talán egyedül a tánc, a saját tánc bemutató, a GG Tánc Eger tagozati együttesünk saját bemutatója lesz talán ettől eltérő, de hát hogy az egy más közvetítő rendszeren keresztül működő, nem a szavakon keresztül, hanem a táncon keresztül működő műfaj. Ott a Café Brazil címmel egy dél-amerikai hangzásvilág, zenei világ fog megszólalni, és ennek látvány elemei táncokban fognak megmutatkozni. Ez majd egy áprilisi bemutató lesz, március vége áprilisi bemutató lesz, de ez az egyetlen kivétel, hiszen az évadot október 4-én Hubay Miklós Ők tudják mi a szerelem című darabjával kezdjük, amelynek érdekes műfaji meghatározása van a szerző által, amely úgy hangzik, hogy burleszk és tragédia. Műfaji meghatározást kapta a szerzőtől, nem is véletlenül, hiszen olyan elemek, egy idős, talán a kedves hallgatók, kedves nézők ismerik ezt a történetet, hiszen Sinkovics Imre és Tolnai Klári évtizedeken keresztül játszották különböző színpadokon. Több tévés feldolgozása is volt Ádám Otto rendezésében a darabnak. Berlioz fiatal kora óta tartogatott időskorban megnyilvánuló és kibontakozó és hangsúlyt kap szerelméről van szó a darabban, amelyet Frigyesi András fog színpadra állítani, és amely előadásban Berlioz-t én fogom alakítani, és az időskori szerelmét pedig Sárosi Kinga. Ez nekünk is egyfajta nagyon érdekes találkozásunk, újbóli találkozásunk lesz a színpadon, hiszen nagyon régóta nem szerepeltünk együtt színpadon, különösen ilyen témájú vagy ilyen tartalmú partneri viszonyban. Tehát mi is nagyon várjuk ezt a bemutatót. Azért is érdekes a dolog, mert Péter bátyám jelen pillanatban a Nemzeti Színház Gobbi termében játsza a szerepet, Berlioz szerepét, évek óta játsszák Udvaros Dorottyával. Ebből is készült tavaly ősszel, és most kerül majd bemutatásra a televízióban egy felvétel, amely hát hamarosan a nézők elé is kerül majd. Szóval érdekes bemutatónak tűnik, és ígérkezik majd ez a Hubay darab. Ezt követi majd egy gyerek előadás, amely tulajdonképpen meg is előzi ezt a bemutatót, hiszen a GG Tánc Eger által most már 13. éve életben tartott Egri Stúdió Színházi Táncfesztivál keretében fogja bemutatni a tagozat a Fehér Lófia című gyermek mesetánc produkciót, amelynek az alapja ugye Arany László Fehér Lófia című meséje, története, és ez lesz gyakorlatilag október közepén, ez kerül a gyermekbérlet első előadásaként műsorra. Ezt követően szintén egy nagyon izgalmasnak ígérkező, és Egerben már mintegy 20 évvel ezelőtt nagy sikerrel bemutatott a Valahol Európában című musical kerül majd Bal József rendezésében színre november közepén. Nagyon sokat várunk tőle, hiszen egri diákok szerepelnek majd az előadásban, és hát ugye annak idején nagyon nagy sikerrel játszotta a színház a darabot. Remélem, hogy hasonló sikere lesz ennek a repríznek is.
Ez lehet tudni, hogy már kik lesznek a főbb szereplője Valahol Európában?
Hát gyakorlatilag ugye hát nagyon sok gyerekszereplő van, akiket még nem ismerünk.
Persze.
Viszont a szerepeket, tehát ugye vannak benne fiatalok, a fiatalokat pedig Török Újhelyi Tamás fogja játszani, a Hosszút, a partnere, női partnere pedig Misurák Tünde lesz. Még nem dőlt el teljesen, hogy Simon Péter zeneszerzőt ki fogja játszani, de arra is megvannak a jelöltek a társulaton belül, és hát nyilván ki fognak alakulni a gyerekszereplők nevei, ismerté fognak válni. December elején kerül majd bemutatásra a Molnár Ferenc Olimpia című vígjátéka, amelyet én fogok rendezni. és hát ez egy különleges darab az én számomra, mert annak idején Veszprémben, mikor is volt ez, 1981-ben, 81 őszén játszottuk, én játszottam Kovács kapitányt, és olimpia szerepét Kinga formálta meg. Sík Ferenc rendezte Veszprémben ezt az előadást, óriási sikerrel játszottuk. Ez ugye a monarchia idején játszódó történet, amelyben a paraszti származású Kovács kapitány és a olimpia hercegnő, özvegy hercegnő, hát Plátóinak induló szerelmér a központi téma, és egy kicsit krimibe is illő módon folytatódik majd, és minden a helyére kerül, mindenki elnyeri méltó büntetését és jutalmát. A darabban mindez rendkívül szórakoztató formában, amely Molnár Ferenctől megszokott. Lassan átkerülünk a 2025-ös naptári évbe, amelyben egy gyerekdarabbal fogunk majd nyitni februárban, mégpedig a Kolontos Palkó történetével, amelyet Baráth Zoltán állít majd színpadra. Ezt követi majd a már említett táncelőadás, a Café Brazil, amely után a Hétpettyes Lovag című mesejáték kerül új bemutatásra, szintén Baráth Zoltán rendezésében. Az évad zárásaként pedig az Anconai szerelmesek kerül majd színpadra április vége, amelyet Muravec Levente állít majd színpadra. Nyilván a társulat énekes színész kollégái művészei fellépésével, és hát ettől is nagyon, nagyon nagy sikert várunk, és nyilván ez, annak idején ez is több mint 20 évvel ezelőtt ment a színház, tehát közel 20 évvel ezelőtt ment már a színházban, tehát néhány repríz fogja színesíteni a következő magyar évadként apostrofált 2024-25-ös színházi évadot. Ennyit az évadról. És még egyszer szeretném felhívni a kedves hallgatók, kedves nézők figyelmét a bérletvásárlás fontosságára.
Nekem rögtön két gondolat még itt eszembe jutott, ahogy a kezemben tartom a 2024-25-ös bemutatókról szóló programfüzetet, ugye, ahogy szó esett arról, hogy mennyire sikeresek voltak az idei évad előadásai. Műsoron is tartotok egy párat ezekről.
Igen, műsoron marad a házasságszerző, a Janika, Dzsungelkönyve, igen. Nagy szomorúság sajnos számunkra, hogy a költségvetési forrás hiányaink miatt a stúdiót nem tudjuk üzemeltetni. Stúdió színpadi előadásokra nem kerül sor a következő évadban, Talán egy kivétellel jelentkeztek fiatal kollégáink, Szőke Olivér, Babocsai Réka és Csató Norbert. Egy nagyon izgalmas témát mondtak el nekem, amelyből egy musicalt, egy ilyen kamara musicalt írt Szőke Olivér. Ez tulajdonképpen a Green Day amerikai rock együttesnek az Amerikai Idióta című albumánra épül. Annak, mert maga az album is egy történetet dolgoz fel, tehát a számok, mintha egy történetre lennének fölfűzve, és ezt a történetet elevenítik meg az album eléneklésével és színpadra állításával a kollégák. Egy háromtagú zenekar kíséri majd az előadást, készülőben van, ez mint egy kivételt fog képezni a stúdiót illetően. Gyakorlatilag mindent házilagosan, tehát a újra felhasznált elemekből díszlet, jelmez, és így tovább kívánunk megvalósítani. Ők maguk állítják színpadra, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon szűkre szabott, szinte költségvetés nélkül megvalósuló produkció lesz. Én nagyon remélem, hogy meg fogja mozgatni a középiskolások, egyetemisták világát, és számos előadást fog megérni ez a kis készülő produkció. Kíváncsian várom a megvalósulást és ennek a fogadtatását. Készülünk még egy nagyon érdekes kiállításra. Barát Zoltán jegyzi ennek a kiállításnak az előkészítését, hiszen 2024-ben lesz 120 éve, hogy az Egri első kőszínház átadásra került. És ez alkalomból egy széles spektrumú kiállításra készülünk szeptember vége, október elején, nyilván a bemutatókhoz, meg a készülő fesztiválhoz kötődően, amelyben az épület történetét, az épületben otthonra találó társulatokról is nyilván képek, képanyagok kerülnek majd kiállításra, és hát az épület története, hogyan változott, hogyan alakult át, és mivé lett a mai 120 évvel későbbi időszakra. Tehát ettől a kiállítástól is szép sikert és érdeklődést várunk a közönség részéről, és nyilván a előcsarnoki térben, az emeleti előcsarnoki térben képzőművészeti kiállításokra is sor kerül majd, ahogy ezt már a kedves egri közönség megszokhatta, hiszen én nagyon nagy gondot fordítok arra, hogy mindig helyt adjunk a kortárs képzőművészet számára az épületben.
Egyetlen egy kérdés még, amit ugye mondtam, hogy az összefoglalód alapján megfogalmazódott bennem, ez az első bemutató ugye az október 4-ei, ők igen. Tudják, mi a szerelem. Ez az, amiben ugye hosszú idő után együtt játszottok ugye feleségeddel, Sárosi Kingával. Most ahogy beszélgetünk, egy pillantást vetettem itt az irodát, falán van egy régebbi fotó, ami szintén egy ilyen alamancsalovagja, abban szerelmes pár voltak, de ez volt az utolsó ilyen szerelem.
Játszottunk.
Együtt, csak nem együtt, szerelmes
nem,
pár.
Nem ilyen
jellegű,
nem ilyen. Tulajdonképpen a La Mancha lovagja történetben ez nem igazi szerelmes pár, csak érintőlegesen.
Berlioz történet?
A Berlioz darab az sem, mert hiszen ez egy nagyon érdekes dolog. Szerelmes párt, olyan szerelmes párt, amely valódi szerelemről szól, azt 1981 tavaszán Veszprémben játszottunk Lengyel Menyhért a Cárnő című darabjában, majd aztán ugye hát az Olimpiában, de az sem egy olyan szerelmes pár, mint ahogyan azt, tehát nem egy boldog szerelmes pár. A La Mancha lovagjában az egy abszolút plátói szerelem. És a Ők tudják, mi a szerelem című darabban nem egymásba, tehát a Estella, az idős hölgy, aki Berlioznál 8 évvel idősebb, a Berlioz unoka bátyjába volt szerelmes több mint 40 évvel korábban. Uh-huh. Berlioz volt szerelmes, az akkor kisfiú Berlioz, az akkor 20 év körüli, 19-20 éves Estellába, aki erről nem is tudott. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon érdekes, nagyon sok kedves pillanatot tartalmazó és felidéző, és egyáltalán tehát az időskori érzelmek felszínre kerülésének egy nagyon-nagyon kedves megnyilvánulása ez a darab. Egy nagyon komoly szerelmi pillanatot jár körbe más-más megközelítésben, egy felhevült, tulajdonképpen egy olyan Berlioz, egy művész. Egy olyan művész, aki túlteszi magát mindenfajta konvención. A hölgy konvenciók között, Estella konvenciók között élte le az életét. És ez a impulzív, minden konvenciót meghaladó és
félredobó,
annak fityethányó nagyművész Berlioz különös viszonya egy korlátok nélküli és egy zárt világban élő hölgy érzelmi felszikrázása, annak folyamata ez a darab. Rendkívül izgalmas, kedves, szép és tanulságos történet.
És hát mindenképpen extra romantikus, hiszen ugye a Blaskó házaspár végre együtt játszik a színpadon. Hát én azt gondolom, hogy nem csak ezt az előadást, hanem a többit is. Szerintem Molnár Ferencnek nagyon sokan örülünk, a Valahol Európában-nak. Szintén nagyon sokan örülünk, nem beszélve a mese előadásokról. Hát az Anconai szerelmesek meg plán. Most a szerelem mindenhol egy picit benne lesz, igen, a levegőben.
Igen.
Úgyhogy ezeket izgalommal várjuk, Blaskó Balázs. Köszönöm, és addig a nyára azért jó pihenés nektek. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!